kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az eukarisztia Isten válasza az emberi szív legmélyebb sóvárgására, a hiteles élet utáni éhségre. Az eukarisztiában maga Krisztus van valóságosan közöttünk, hogy tápláljon, vigasztaljon és támogasson minket utunkon, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Mély együttérzéssel és imádságos szívvel gondolunk a 2024 májusában történő braziliai áradások áldozataira és érintettjeire, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága sajtóközleményében. Brazília legdélebbi államát 2024 május eleje óta heves esőzések és példátlan kiterjedésű áradások sújtják. A katasztrófa eddig több mint 100 halálos áldozatot követelt, 100-nál többen eltűntek és több százezren kényszerültek otthonuk elhagyására. A fedél nélkül maradtaknak az állam fővárosában 105 ideiglenes menhelyen nyújtanak segítséget, közülük az egyik a Szent Márton plébánia, amelyet a 93 éves 1956-ban Brazíliába menekült magyar származású pap Molnár László alapított 1968-ban. Az intézmény a katasztrófa első napjától kezdve számos olyan embernek ad otthont, akiknek lakóhelyét az árvíz megsemmisítette. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa ennek tudatában úgy döntött, hogy 5 millió forinttal támogatja a Szent Márton plébániát. Az összeg felhasználásával a plébánia tovább tudja segíteni a rászorulókat élelemmel, ruházattal, tisztálkodási szerekkel és minden szükséges felszereléssel. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Töretlen, sőt egyre nagyobb az igény az egyházak jelenlétére a társadalomban, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a kormány és az egyházak közös eredményeit ismertető Isten áld meg a magyar címmel megjelent kiadvány bemutatóján Budapesten. Soltész Miklós kiemelte, az egyházak jelenlétére egyre nagyobb az igény a gondoskodás politika, a köznevelés, az oktatás, az egészségügy és a karitatív szolgálat területén is. Hozzátette, az elmúlt években a migráció felerősödése és az ukrajnai háború kitörése óta különösen felértékelődött az egyházak karitatív szerepvállalása. Latorcai Csaba a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az egyházak a kormány kulcsfontosságú partnerei abban, hogy a kabinet elérje stratégiai célját, amely szerint 2030-ra Magyarország váljék az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyikévé. Salgótarjánban kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A Fidesz elnöke megbeszélést folytatott Krejcsi Bálint polgármester jelölttel, közölte a távirat irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezután a salgótarjániakkal találkozva Orbán Viktor arról beszélt, Európában, annak keleti szélén háború van, és ez a háború közeledik, nem úgy, hogy ide jön a frontvonal, hanem, hogy mi megyünk oda, ugyanis az európai vezetők részt akarnak venni ebben a háborúban, amire mi magyarok nem vagyunk hajlandók. A választás tétje, hogy az európai országok, az európai emberek világossá tudják tenni a vezetők számára, hogy békét akarnak és nem háborút, hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, ez a választás nem 21 magyar mandátumról szól, még csak nem is a Fidesz-KDNP szövetségről. Ez a választás a háborúról és a békéről szól. Minden salgótarjáni, minden magyar és minden európai ember szavazatának súlya van, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Az ukrajnai háború az áldozatok és a pusztítás mellett súlyos gazdasági károkat is okoz, ami ugyancsak kiemeli a mielőbbi béketeremtés fontosságát, ugyanis ezt tenni lehetővé a nyugodt gazdasági fejlődést, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a külkereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülés után sajtóértekezletén hangsúlyozta. A kontinens súlyos nehézségekkel néz szembe, gyorsan hanyatlik a gazdaság, ami már az ukrajnai háború kitörése előtt is így volt, azóta pedig csak egyre romlik a helyzet. Végül az időjárásról. A gomoly felhők a legtöbb helyen összeesnek, és a záporok, zivatarok számossága is csökken, de a déli országrészben néhol még előfordulhatnak ilyen csapadékgócok. Az éjszaka második felében délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, amiből hajnalban a Dunántúl nyugati részén eső zápor is előfordul. A délire forduló szél többnyire mérsékelt marad, szélerősödés csak zivatarok környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 29 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Témáink elé Szünesz bíboros Miért vagyok a remény embere című írásából idézek. A remény embere vagyok. Nem emberi érvek, nem természetes optimizmus táplálja bennem a reményt, hanem egyszerűen hiszem, hogy a Szentlélek működik az egyházban és a világban, akár tudunk róla, akár nem. A remény embere vagyok, mert hiszem, a Szentlélek mindörökké a teremtő szellem, aki minden reggel új szabadságot, örömöt és bizalmat hoz azoknak, akik befogadják. A remény embere vagyok, mert tudom, az egyház története hosszú, s tele a Szentlélek csodáival. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.
Mit mond a lélek az egyházaknak? Ez a Jelenések könyvében olvasható mondatrész volt a címe annak az ökumenikus konferenciának, melyet közvetlenül Pünkösd után május 21-én tartottak Debrecenben a görögkatolikus metropólia székházában. A rendezvényt a görögkatolikus metropólia és a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola közösen szervezte. A történelmi egyházak képviselői, ahogy elmondták, már azt is a Szentléleknek, az egység lelkének tulajdonították, hogy a témáról megoszthatták gondolataikat egymással, és alkalmuk volt inspiráló eszmecserére, párbeszédre. Az előadások közti szünetben nekünk is sikerült megszólítani az egyik előadót, Kránitz Mihály római katolikus atyát, tanszékvezető egyetemi tanárt.
Minden egyházból vagyunk itt, ahogy annak idején az apostolok is, és hát azok az emberek, akik ott Jeruzsálemben voltak, az ég alatt minden nemzedékből. Tulajdonképpen visszautalnék a nuncius úrnak a szavára, amit fel is egyeztem, amikor megkérdezte, hogy mi mozgatja az ökumenikus mozgalmat, így válaszolt, hogy a Szentléleknek kijáró remény. És az is érdekes, hogy a jövő évi nagy jubilómi esztendő, a 2025-ös esztendőnek a jelmondata pedig az, hogy peregrinantes in spe, vagyis a remény zarándokai vagyunk, a reményben zarándokolunk. Valójában Krisztustól kezdve, aki ugye atyához fohászkodva mondta ki, hogy legyenek minnyájan egy, ez egy nagyon nagy imádság, nagyon nagy fohász, de a remény is, hogy követői egységben fognak élni. Nem mindenben tudtuk ezt megvalósítani, hiszen a szakadások inkább botrányokat jelentenek mind a mai napig, de van egy törekvés, ha lehet azt mondani, vagy egy nagyon nagy reménységünk, ami a szívekben él, és hát ennek az őrzése a feladatunk. Tehát ez mozgatja az ökumenikus mozgalmat, ami pedig már a Szentléleknek a hatása.
mondhatom azt, hogy a reménységünk alapja az a valóság, amiről az előadásodban is említést tettél, hogy szentségi kötelék köt minket össze.
Ezt ritkán veszük figyelembe. Inkább a különbözőségeket keressük, hogy mi az, ami elválaszt. De ki az, aki viszont bennünket összeköt? Tehát a nevünk az, hogy felkentek vagyunk. Tehát a Krisztus, ezt jelenti, hogy a krizma szó van benne, vagy a műró, ahogy hallottuk egyik előadásban, a kenet. Tehát ez azonnal testvérivé alakítja azt a közösséget, akik a keresztséggel tulajdonképpen belépnek az egyházba. És ahogy a II. Vatikáni Zsinat is fogalmazta, ez többé-kevésbé a katolikus egyházban áll fenn. És ez nem egy rítus jelző, hanem az egészre vonatkozik. És ennek az egésznek mindannyian a tagjai vagyunk. Tehát azáltal, hogy megkeresztelkedünk, hozzá is adunk valamit a Krisztus által elgondolt egységhez.
Mi a te reményed?
A barátság. Tehát azok a személyes kapcsolatok, amelyek itt már évtizedek óta érezhetőek Debrecenben, és ezért említettem azt, hogy Magyarországon az igazi ökumenikus központ az valójában Debrecen. Tehát itt II. János Pál pápa járt 1991-ben, itt a három püspök havonta összejön imádkozni, beszélgetni, közös könyvet írni. Tehát itt baráti szálak vannak. A szeretetnek a láthatatlan, meglátható kapcsolata is. Ha imádkozunk még egymásért, nem csak a hivatalos január végi ökumenikus imahét alkalmával, akkor ez egyre erősödni fog. És mivel ez egy természet fölötti valóság, ez akkor is árad, hogyha nem vagyunk közvetlenül jelen egymás számára, de lélekben és igazságban nagyon is összetartozunk. Ennek a növekedését tapasztalom.
Debrecenben három keresztény felekezet püspökségének van székhelye. A református, a római katolikus és a görög katolikus püspökök testvéri kapcsolatban vannak egymással. Barátságuk jele, hogy a három egyházi előjáró havi rendszerességgel találkozik, informálják egymást, együtt imádkoznak, sőt, közös utakat szerveznek. Mindhárman szívesen beszéltek a konferencián elhangzott gondolatokról, annak ökumenikus üzenetéről, de baráti kapcsolatukról is. Elsőként Palánki Ferenc római katolikus püspökatyát, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye főpásztorát hallgatjuk.
2015-ben egy évben kerültünk mind a hárman ide Debrecenbe, a püspöki székbe. Ugye először a Fekete Károly püspök úr 2015. januárjában, utána márciusban jött a metropólia megalapítása, és ugye a Kocsis Fülöp érsek úr, és én szeptemberben kaptam kinevezést. Azt gondolom, mind a hárman azzal a szándékkal jöttünk és kezdtük meg a szolgálatunkat, hogy valahogy megmutassuk azt, amit régen a keresztényekre mondtak, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. És ez azóta is immár 9. éve folytatódik, és azt gondolom, ezzel mi példát tudunk adni a mi közösségeinknek is, az egyházközségeinknek, a ránk bizottaknak, hogy ahogyan mi igyekszünk az egységet megélni, a szeretet egységét, hát nyilván vannak különbözőségek liturgiában, ugye a görög-katolikus testvérekkel, de hát hitkérdésekben, ugye a protestáns testvérekkel is, mi azért ugye görög-katolikus, római katolikus, mi egységben vagyunk, de az, hogy így meg tudjuk mutatni a szeretet közösségét, ez bízom benne, hogy nagy hatással van mindazokra, akikért felelősek vagyunk. Azt az evangéliumot olvastuk föl Szent János evangéliumából, amikor Jézus megjelenik a feltámadása után, és azt mondja, békesség nektek, és abban a szakaszban háromszor is előfordul ez, hogy békesség nektek, és hogy békét akar nekünk adni, és utána azt mondja Jézus, vegyétek a Szent Lelket, és bocsássátok meg a bűnöket. Hát most nekem az idén ezt mondja, hogy vegyem a Szent Lelket, vegyem komolyan azt a küldetést, amit kaptam Istentől, és valahogyan a békét próbálja megteremteni a környezetemben, az embertársaimban, és ugye tudjuk azt, hogy a megújulás, felföldi püspökatya is erről beszélt Csíksomjón, hogy a megújulás az belülről fog jönni. Tehát ha a szívemben béke van, akkor az ki fog terjedni, ki fog hatni mások életére is, és nekünk ebben kell nagyon sokat dolgozni, hogy meghalljuk, hogy nekünk most ezt üzeni, és rajtunk keresztül a világnak ezt üzeni. Akkor is, ha kevesen hallják meg, akkor is, hogyha sokan másként gondolkodnak, nagyon nagy a békétlenség a kampányidőszak miatt is, meg a közelünkben két keresztény nép gyilkolja egymást, fiatal emberek, reményteljes életek százezrei halnak meg, pusztulnak el. Ezt nagyon fájdalmasan éljük meg, illetve amit lehet, azt tennünk kell mindezért, hogy béke legyen.
Mikrofonunk előtt Fekete Károly püspök úr, a tiszántúli református egyházkerület vezetője.
Egy lélekkel itattattunk meg. A közös ügy és annak a komolyan vétele összeköt bennünket, mégpedig abban a tekintetben, hogy nem a különbségeket keressük egymásban, hanem azokat a közös pontokat, amelyeket érdemes felerősíteni. És ez egy nagy áldás, mert lehetne kiélezni akár liturgikai, akár dogmatikai különbségeket, de olyan nagy bajban van a világ körülöttünk, hogy egyszerűen luxus lenne megengedni azt, hogy mi egymással úgy foglalkozzunk, hogy olyan teológiai finomságokon vitatkozunk, miközben egy csomó nyomorúság, csomó szükség van körülöttünk, és hogyha ezt nem vennénk észre, akkor nagy bajt követnénk el. Mert a szőszálhasogató teológizálása sose használt egyetlen egy felekezetnek sem, nemhogy a egész kereszténységnek. Az használt, amikor együtt tudtunk úgy felerősíteni pozitív gondolatokat, amiből általában az embereknek jó jött ki, nem is beszélve a saját híveinkről. Én azt tapasztalom itt a városban, hogy aki igazán elkötelezett keresztény, az gyönyörködik ebben az egységben. És nem azon bosszankodik, hogy most miért van valakin olyan ornátus, ami neki szokatlan, mert színes, vagy miért van fekete palást mindig a református lelkészeken. Ezek bagatell dolgok. Az az igazság, hogy még amikor egymással beszélgetünk is, hiszen havonta találkozunk, a három debreceni püspök, akkor is még a különbségekben is tudunk ezután gyönyörködni. Azokban az ünnepi magyarázatokban, amiket akár mondjuk a görögkatolikus egyház, ahol nagyon gazdag az ünnepek tára, vagy egy olyan a misében elhangzó finomságot, amit meg Palánki püspök úr magyaráz meg nekünk, vagy hogyha én mondhatok el valamit a mi hitünknek a valóságáról és abból a bibliai felismerésből, amit tulajdonképpen kiderül, hogy ha megvakargatjuk, akkor minden más felekezetben, a görög vagy római katolikus egyházban is megvan, lehet, hogy más szavakkal fejezzük ki, de ugyanahhoz a bibliai igazsághoz jutunk vissza. És ez bennünket közösen inspirál, és jól vagyunk így együtt, és ez nem egy ilyen álságos, csak ünnepi együttlét, hanem azért is gyakoroljuk ezt a testvériséget, mert akkor van aranyfedezete és hitele ennek, hogyha ezt a hétköznapokban is meg tudjuk élni, és mi ezt tesszük. A Szentlélek azért jött el, hogy a Jézus Krisztus munkáját még komolyabban vegyük. Hogy még jobban értsük a szavait, még világosabbak legyenek azok a kijelentések, amelyek nekünk életet adnak, meggazdagítanak, és még egyértelműbben lássuk azt az áldozatot, amelyet a születésétől, a szenvedésén keresztül, a feltámadásán, a mennybe menetelén és a lélek elküldésén keresztül nekünk ajándékozott. A Szentlélek az a híd, amelyik összeköt, jelen idejűvé teszi az evangéliumot, amelyik segít abban, hogy azt az irdatlan távolságot, ami a hitetlenségünk, a bűneink miatt ránk szakadt és eltávolít az Istentől, ezt a sok távolságnövelő tényezőt úgy lecsökkentse, hogy azt mondhassam, hogy bennem van az Isten lelke. Nem csak fölöttem, mint teremtő atya, nem csak közöttünk, mint megváltó Krisztus, hanem bennem. Mert a lélek szíven találta egykor az apostolokat, Péteréket, az első gyülekezetet, azokat a férfiakat, akik 3000-en megkeresztelkedtek, és az első anyaszentegyházat alkották, ilyen szíven találó tud lenni, erővel, látást adva, olyan élményt, ami összeköt bennünket a mi Úrunkkal, Krisztusunkkal. A Szentlélek nem akar külön létező lenni, hanem azt, amit az Atya és a Fiú elvégzett, azt ő egészen közel hozza hozzánk. És így ez a hármas egység, azaz egy igaz és örök Isten, aki nagyon gazdagon mutatkozott be ebbe a világba. És erre mondjuk azt mi, hogy ez a Szent Háromság, mert mindennel összefügg, és mind a három megmutatkozás egymás gazdagítja, egy olyan teljessége az Istenségnek, ami Jézus Krisztusban lakozott. Én hiszem azt, hogy ebből a nagy válságtengerből ki tud bennünket emelni, és úgy meg tud újítani, hogy egy új világkorszak következhet, amelyikben nem a gonosz erői fognak győzedelmeskedni rajtunk, hanem a nagy válságok megtanítanak bennünket arra, hogy újra belekapaszkodjunk abba a jóba, amit az Isten készített nekünk, és azt az újjáteremtett világot élvezni tudjuk, amelyikben az ember nem embernek farkasa lesz, hanem igazi, megváltott emberként a másik javára tud élni. És ezt nemzeti, országos, földrészek, kontinensek közötti feszültségekben csak ez lehet a reménységünk, hogy ezt a csodát meg fogja tenni. De ehhez kell, hogy az a lélek töltsön be bennünket, amelyik nem a gonoszság és az ellenségesség lelke, hanem az Istennek a mindent jóra vivő lelke.
Végül Kocsis Fülöp érsek metropolita atya, a konferencia házigazdája osztja meg velünk gondolatait.
Azt látom, hogy értelemszerűen ugyanaz a lélek mozgatja a különböző felekezetekbe tartozó keresztényeket és teológusokat, főpásztorokat és papokat, és persze a híveket. És nagyon érdekes látni azt, hogy a lélek munkája mennyire sokrétű, mennyire színes, mennyire gazdag, kimeríthetetlenül, és hogy ez a sokféle megközelítés milyen szépen kiegészíti egymást, rámutat, rávilágít olyan dolgokra, amelyek egy másik megközelítésben nem fedődnek föl, hogyan épülhet egymásra ez a sokféle megközelítés. Magam sem gondoltam, hogy ez a konferencia ilyen szépen felszínre hozza a különbözőségeket és az egymást erősítő tényezőket ezekben a különböző teológiai megfogalmazásokban, megközelítésekben. Én nagyon izgalmas, sokkal jobban sikerült, mint ahogy annak idején először gondoltam erre az ökumenikus konferenciára. És hát, hogy itt Debrecenben van, ennek egyrészt az az oka, hogy hát itt a metropólián központja, együtt a Szent Atanász Tudományi Főiskolának a vezetőségével szerveztük, és több előadó is utalt arra, hogy lám Debrecen ma már nem annyira a református Róma, vagy a kálvinista Róma jegyet viseli, hanem az ökumené színhelye. És egyáltalán nem kell azt gondolnunk, hogy ez a itt élő és dolgozó három püspöknek a munkája, hanem a lélek munkája, amelyben iparkodunk mi is együttműködni a lélekkel. Így lett a ökumenikus konferenciánk, a lélekről szóló konferenciának a színhelye, befogadója ez a város. Akinek van füle hallása, hallja meg. Ez Jézusnak a szava, amit aztán a levél szerzője újra idéz. Tehát ez egy felszólítás, hogy meg kell hallania a lélek szavát. Ha a görögkatolikus egyházunk reményéről, jövőjéről beszélgetünk, akkor ez a felszólítás, ez a buzdítás kell, hogy visszacsengjen a lelkipásztori életünkben, munkánkban, ifjúságpasztorációban, a árvákról vagy az idősekről való gondoskodásban is, hogy halljuk meg, nyissuk ki a fülünket, hogy mit vár tőlünk a lélek. És ez nem csak szavakat jelent, hanem meg kell hallani, hogy mit vár tőlünk a cselekedetek szintjén, milyen tetteket kell végbevinnünk. Ebben mindig megújulhatunk, és minden pünkösdi ünnep szembesít bennünket azzal, hogy a lélek mindig tud újat és újat mondani. És most egyrészt ez a konferencia, másrészt sok megrázó esemény, amelynek mögötte vagyunk, illetve a szép nemzeti zarándoklat a pápával való többszörös találkozásunk. Mindez megrajzolja azt az egyházi létet, amelyben nekünk ki kell fejtenünk a hitünket, megélni a hitünket. Máskor is hangoztatom, hogy mi görögkatolikusok, keleti keresztények, mi templomosak vagyunk, mi nem tudunk a templom nélkül élni és imádkozni és a hitünket megvallani. Itt ez a templom nyilván azonban nem csak épületet jelent, hanem ahogyan szintén a Szentírásból fogalmazott zárszavában a nuncius úr, ti vagytok a lélek temploma, Szent Pál szavait idézve. Tehát nekünk úgy kell élnünk, hogy bárki ránk néz, akkor egy templomot lásson, vagy az jusson eszébe, vagy ha nem is a gondolataiba, de ez a templom élmény, ahol lehet találkozni az Istennel. Ilyeneknek kell lennünk nekünk görögkatolikusoknak, erre hív a lélek, sőt erre ad nekünk nem csak buzdítás, hanem erőt is.
Ki a halászok a
Isten szent, s minket is a maga szentségében akar részesíteni. Szent Péter ezt így tanítja. Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Ez a meghívás az ember előtt álló legnemesebb cél. De hogyan érhetem el? A most következő elmékedéssel remélhetően közelebb kerülünk a válaszhoz. Szent Gálikat a gondolatait Mohai Gábor mondja el. Címe: Szentté lenni.
Életed nem sors, hanem hivatás. Van külső hivatásod, küldetésed, hogy ott, ahol élsz, tanúságot tégy Krisztusról egész magatartásoddal. S egy belső, mely neked szól egyedül. Egy név lebeg fölötted, melyet nem ismersz, de amelyen Isten fog szólítani az örökké valóságban. A győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. Jelenések könyve 2.17. Az ókor csiszolt fehér kőlapja a mai belépőjegyek őse. Névre szóló, névvel ellátott meghívó. Ez a név teljesen fedi majd énedet, s kifejezi azt az élő isteni gondolatot, aki vagy. Ez a név csak a tied lesz, senki másé, hiszen egyetlen példány vagy a világ mindenségben. Nem fogod érezni az isteni szeretet különbözőségét, mert Isten az egyetlennek kijáró, sajátos szeretettel szeret. Nem a küldetés nagysága számít, hanem az, hogy hogyan töltötted be. Az űrhajósokat ünnepli a tömeg. Van, aki ismertetést is olvas az űrkutatásról, de szakmának alig választja valaki. Ez a szentek sorsa is. A nagy közönség megcsodálja őket, néhányan megveszik életrajzukat, de kilép a nyomukba. Az evangélium legszomorúbb mondata, melyhez az Úr könnye tapad, de te nem akartad. Máté 23.37. Ne álmodozzunk, rövid ahhoz az élet. Az életszentség sok kicsiségből tevődik össze. Úgy átitatódni Isten gondolataival, hogy gondolkozás nélkül is akarata szerint cselekedjünk. Ez a szentség. Vannak oltárra emelt testvéreink, nagybetűs szentek. Egy világkiállítás mintadarabjai, különböző korok és ízlések válogatása szerint. De hiába időt álló az életszentség lényege, a ma szent eszménye eltér az előző századokétól. Nekünk elérhető, utánozható, emberi szentek kellenek, akik ebben a túlhajszolt életben, kultúrkörnyezetben és jól szabott ruhában élik elénk a legmélyebb Isten közelséget. A született szent mese. Az új lakótelepek kockaházai közé nem illik a gótika csipkéje, vagy a barokk aranyos faragása. Korszerű templomokat igénylünk, de addig is szükségkápolnákat. Vajon Isten nem kívánja-e, hogy szükségkápolna légy? Azok az embertestvérek, akik nem járnak templomba, nem az oltári szentségben fognak találkozni Krisztussal, hanem mi bennünk, és pedig abban a mértékben, amennyire mi krisztusiak vagyunk. Az idézet Háperintől való. A felismerés, hívás a követésre. Nem valószínű, hogy holnap megteheted azt, amit ma elmulasztottál. Hogy holnap majd lesz erőd szakítani a bűnnel. Hogy Isten szavát holnap is meg fogod hallani, mert ő ma hívott téged. Isten szemében a te sorsod is van olyan értékes, mint a világtörténelem főszereplőjé. Nincs két egyforma út, legfeljebb csak hasonló. Minden ember életnek megvan a maga egyéni ösvénye, melyen sem előtte, sem utána nem járt senki, és nem is fog járni soha. Ha gyorsan akarsz haladni, dolgozz össze Istennel. Ha valami világosodik benned, mélyítsd el azzal, hogy olvasol hozzá, hogy gondolkozol fölötte. Ha indítást érzel a jóra, tartsd ébren. Mérlegeld, hogyan tudnál megfelelni. Lehet Istennek olyan hívása is, ami nehezedre esik. A kegyelem sem föltétlenül hozza magával a lelkesedést. Számíts arra, hogy Isten mindent kívánhat. Keresztül húzhatja terveidet, megmásíthatja az emberi okosság útjait. Kimozdíthat a magányból az emberek közé, s a nagyváros forgatagából a tanyavilágba. Az is kegyelem, ha felvillan benned, élni kellene az evangéliumot, most és itt, ahol vagy. A kenyérhez arcunk verítéket apad, de éppen úgy verítékbe kerül az atya akaratának teljesítése is. Sok önnevelés kell addig, amíg elmondhatjuk, az én eledelem az, hogy annak akaratát teszem, aki elküldött engem tanúságot tenni a mi úrunkról. Ne glóriás szent akarj lenni, hanem igaz ember.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal két hét múlva jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2024-ben, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és a határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a befejező részéhez érkezünk Szabó György egyetemi tanár előadásának a bemutatásában, aki Kárpátalja 20. századi történelméről értekezik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Szovjet uralom alatt az egyházpolitika volt talán a leginkább támadott terület, ugyanis a kommunista állam az ateista volt, egy egyháznak engedték a működést, az is megtűrt egyház volt, mégpedig az ortodox egyház, és minden más egyházat azt igyekeztek elnyomni, megszüntetni. Bevezették az iskolákban az ateista nevelést, tulajdonképpen általános iskolában osztályfőnöki órán kötelező volt arra nevelni a gyerekeket, hogy tulajdonképpen Isten nem létezik, és hogy ateizmus az egyetlen egy igazság. És ugye értelemszerűen az ember, én magam keresztény emberként ezzel ellen tiltakoznék, de akkor nem nagyon volt erre lehetőség, mert aki felmert emelni a szavát, az automatikusan ellenségnek számított, és börtönbüntetést is kaphatott. A legnagyobb ellenfélnek a görögkatolikus egyházat tekintették, ugyanis a görögkatolikus egyház az valamikor az ortodox egyházból vált ki, és vált önálló egyházzá, és az egyik első intézkedésük az volt, hogy ezt a kiválást, ezt el kellett törölni, és újra visszakényszeríteni ezt az egyházat az ortodox egyház kötelékébe. Ekkor Romzsa Tódor püspök volt a görögkatolikus egyháznak a vezetője, akit hát tulajdonképpen meggyilkolták, kettő darab merényletet követtek el ellene, a második az már sikeres volt. Aki tiltakozni mert, tehát nem akart beleegyezni abba, hogy beolvasszák a görögkatolikus egyházat, azt megfélemlítették, letartóztatták, gulágtáborba hurcolták, és nem csak a görögkatolikus egyházat, hanem a református, a római katolikus egyházat, tulajdonképpen mindegyik egyházat. A statisztikákat nem kell az egészet nézni, mert nagyon sok lenne, de meg lehet nézni talán, hogy 45-ben kb. 480 ezer görögkatolikus tartottak nyilván Kárpátalján, 63-ban már egyet sem, és református egyháznál 92 ezerről 60 ezerre csökkent, római katolikusnál 57 ezerről 20 ezerre, valamint a templomok száma, görögkatolikus templom nem maradt, az ortodox templom az, vagy pravoszláv templom az ugye jelentős mértékben megnőtt, viszont nagyon sok helyen a templomokat átalakították, raktárakká, vagy csak üresen álltak, az is előfordult, hogy egyszerűen ateista múzeumot hoztak létre magából a templomból. Tehát kollektivizálás és iparosításra is sor került, ami azt jelentette, hogy elkobozták az emberektől a vagyonát, illetve nem elkobozták, hanem rákényszerítették, hogy önként lépjen be a kolhozokba, és adja be a tulajdonát, eszközeit, jószágait, földjét ellenszolgáltatás nélkül, vagy fenyegetéssel, vagy ígérgetéssel, vagy kuláklisták létrehozásával végül létrehozták ezeket a kolhozokat. Az első kolhoz az Eszeny településen jött létre, a második Munkácson, majd pedig összesen kb. 532 különböző kolhozra került sor. Fejlődött a gazdaság ebben az időben, tehát talán ez az időszak a szovjet uralom alatta, ami pozitív, hogy ténylegesen volt gazdasági fejlődés. Gyümölcstermesztés, borászat Kárpátalján, lakosságot önkéntes alapon, idézélve az önkéntességet, államkölcsönök vásárlására kényszerítették, tehát kötelezték őket, hogy a fizetésük egy részéből államkölcsönt vásároljanak, tehát mondjuk nem adták neki oda a fizetésüket, hanem kaptak egy igazolást, hogy ők kölcsön adtak az államnak, majd pedig lehet majd valamikor visszakapják. Bevezették a tervgazdálkodást, és ugye az elhurcolások nem szűntek meg azzal, hogy véget ért a Malenki robot. Kárpátaljai fiatalságból kb. 12 ezret vittek el Donbász vidékére bányákba dolgozni. Ez nem kényszermunka volt, hanem ugye a Szovjetunióban kötelező volt a munka, és aki nem talált munkát, annak kerestek, és ott kerestek. A célja az volt, hogy a helyi lakosságot kiemelve a saját területéről, átköltöztetve az ország másik végébe, az USSK másik végébe, egy idegen nyelvi tömbben sokkal gyorsabban be tud olvadni. Iparág, fakitermelés, fafeldolgozás, szövőgyár, kötőgyár és így tovább, cipőgyárak alakultak, tehát iparosodott Kárpátalja a szovjetuni időszakában. Néhány gondolatot az oktatásnak is szeretnék szentelni. 45-ben nem csak a vagyontárgyakat államosították, hanem az iskolákat is államosították. Minden egyes egyháziskolát azt megszüntetve államiskolává alakítottak át. Megalakították az Ungvári Állami Egyetemet, ami az első Kárpátalján létrehozott egyetem volt, és sokáig ugye orosz, nem sokáig, de néhány évig orosz nyelven történt az oktatás. Kettő nyelvvel kezdték, orosz és ukrán nyelvvel, de annyira összekavarták a gyerekek a hasonló nyelveket, hogy az ukránt azt végül kivették belőle. Külön engedéllyel megengedték, hogy magyar iskola alakulhasson Kárpátalján történt 65 darab magyar iskola, viszont érettségit csak ukrán vagy orosz nyelven lehetett tenni. Középiskolaoktatás az 53-ig nem volt. 53-ban 4 középiskolát engedélyeztek, Nagyberegen, Nagydobronyban, Mezőkoszonyban és Mezővárban. És ezekkel, illetve a később még engedélyezett középiskolákkal összesen 90 és 100 között mozgott a magyar nyelvi oktatási intézmények száma Kárpátalján ebben az időben. Szeretnék még beszélni arról, hogy az 56-os forduló milyen hatással volt kárpátai magyarokra. Természetesen ismertük a magyarországi eseményeket, akik akkor éltek, és a fiatalság reagált is rá. Nem csak abban az időszakban, de nem csak 56. októberében, hanem tulajdonképpen 1957-ig nagyon sok, relatíve sok, kb. 50 darab fiatalról tudunk, akit letartóztattak ebben az időben röplapkészítésért, és a vélemények a szabad kinyilvánításáért. Ellenforradalmi és szeparatista tevékenységnek tekintették ezt, és börtönbe is zárták őket. Tulajdonképpen 10 éves és 20-as évek elején járó fiatalokról volt szó. Néhány ismertebb név, Benyák Nándor, Milován Sándor vagy Ormos Mária, akik börtönbüntetést éltek át ezek között a fiatalok között. Ormos Máriát azt kiemelni, nem azonos a történésszel, hanem csak névazonosság van. Ezután ugye beadványok kora következett, 63-tól enyhült, vagy hát a 60-as években enyhült már a helyzet, és az első beadvány Kovács János fogalmazta meg Hruscsovnak személyesen, amelyek kérte azt, hogy legyen magyar autonómia, illetve induljon magyar tanárképzés az Ungvári Egyetemen. Hát ugye az elsőnek értelemszerűen nem lett eredménye, de a második azt elfogadták, és beindult a tanárképzés az Ungvári Egyetemen, tehát ezen túl már magyar nyelvtanárokat ugye képeztek. 67-től önálló lett a Kárpáti Gasszó nevű újság, és Polce Rende beadványai hatására engedélyezték a 70-es évek közepén azt is, hogy magyar nyelven lehessen felvételizni az Ungvári Egyetemre. Fontos kulturális csoport volt még a Forrás stúdió, Zselicki József elnökletével, illetve hát Kovács Vilmos, valamint Fodor Sándor köré összpontosulta. Kovács Vilmosnak a neve talán onnan ismerhet, hogyha valaki szereti az irodalmat, akkor a Holnapi sérünk című munkája, az nagyon jól mutatja be a korabeli szocialista realizmusnak az elnyomását a művészekre, és talán a legszínvonalasabb kárpátaljai szerzőtől származó irodalmi alkotás. A kommunista hatalom nagyon bírálta és megpróbálta őket elnyomni, de tulajdonképpen az lett volna a stúdiónak a célja, hogy szabadon publikálhassák a műveiket, de ennek eredményeképpen, hogy ennek ellenére ezt nem engedték, és végül a beadványok írásához folyamodtak ők is, és elérték azt, hogy magyar nyelvi óvodákat alapítsanak Kárpátalján, illetve színházakat, valamint hivatalos nyelvhasználatot is engedélyeztek. Igaz, hogy ez nem volt könnyű, de a 80-as évekre már lehetett anyanyelven is ügyeket intézni, magyarul nem tiltották. 80-as évek végén ugye megindultak a rendszerváltó folyamatok, és 91-ben a Szovjetunió is megszűnt, felbomlott, és Kárpátalja Ukrajna területéhez került. És ebben az időszakban ugye mindenki ilyen eufórikus lázban égett, tehát hogy a szabadságnak a szelét megérezték. A magyarok és a ruszinok is Kárpátalján igényelték az autonómiát, tehát mindketten, és amikor a népszavazást megtartották Ukrajna függetlenségéről december 1-én 91-ben, akkor azt is megkérdezték, hogy szeretné valaki Kárpátalján a különleges státuszt. Eléggé nagy számban, 78%-ban szavaztak erre a különleges státuszra Kárpátalján, Beregszászi járásban pedig 81% azt kérte, hogy legyen önálló magyar autonóm körzet. Nem lett eredménye egyik népszavazásnak sem, és elhúzódva 90-es évek végén Ukrán-Magyar Vegyes Bizottság ült össze, amely tárgyalások eredményeképpen 2001-ben kapott Kárpátalja különleges státusz, de gazdasági övezetként, tehát nem kulturális vagy nem nyelvi egységként. Ma egy közigazgatási reform, illetve nem ma, hanem napjainkban egy közigazgatási reformra került sor Kárpátalján, ahol a korábbi 13 járást azt felszámolták, megszüntették, és helyette létrehoztak 6 járást, illetve 64 darab kistérséget. A kistérség az egy nagyon új fogalom, lehet, hogy még nem találkoztak vele. Önkéntes alapon falvak egyesülnek közös egy önkormányzattá, és a települések saját önkormányzata az megszűnik, és 4-5-6-8 település alkot közösen egy önkormányzatot, és ezek a kistérségek alkotják ma már ugye a járást. Na, gyorsan még a kárpátai magyar érdekvédelmi szervezetekről beszélnék. A legnagyobb és talán biztos, hogy a legrégebbi múltra visszatekintő, ez a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség, amely még 89-ben alakult a Szovjetunió időszakában. Kulturális és politikai érdekvédelemmel foglalkoznak. 3 elnöke volt eddig, ugye ők végezték a KMKS vezetőiként a magyar érdekvédelmet, Fodor Sándor, Kovács Miklós és Brenzovics László, jelen pillanatban ő az elnöke ennek az intézménynek. KMKS berkein belül jött létre az UMDS néhány évvel később, 91-ben, és kezdetben ugye együtt védték a magyar érdekeket. Az elnöke ugye Tóth Mihály, Gajdos István és Zubánics László. Ketté vált a szervezet 97-ben, és ennek eredményeképpen nagyon hamar ellentétbe kerültek egymással, és ez szerintem a kárpátai magyarság számára rendkívül negatív hatással volt, mert eleve kevesen vagyunk, és hogyha még így ketté válunk, és ellenségnek tekintjük egymást, akkor annak sok hasznát én nem látom, de ez magánvélemény volt. Elnézést kérek, hogyha valakit megbántottam vele.
Levi levelekhez szóljon ez a dal. Kéklő volt a szemhez, tőké maradt árva, búszülő szemekhez. Nemzetemnek szívét vigyék el oda, akik összetörték, azok hozzák vissza. Nincs az a tűzkerék, ami eltapossa, amikor egy nemzet a szívét kéri vissza.
Magyar képviselők tulajdonképpen a politikai életben is aktív szerepet vállaltak. KMKSZ és az UMDSZ vezetői parlamenti képviselethez jutottak a 90-es években, illetve a 2000-es években. Nem szeretném most felsorolni a neveket, tehát tulajdonképpen már a 90-es években látjuk, hogy egymás ellen indultak magyar képviselők, és ekkor még sikerült bejutni a legfelső tanácsba Ukrajnában, ugyanakkor fokozatosan az ellentétek odáig fajultak, hogy majdnem, hogy tulajdonképpen a 2000-es évek elejétől, 2007-től nincsen esélye a magyaroknak arra, hogy bejussanak a legfelső tanácsba, csak olyan módon, hogyha valamelyik ukrán párt felveszi a magyar képviselőt a listájára. Legnagyobb problémák azok 2002-ben történtek, amikor Gajdos István és Kovács Miklós indultak egymás ellen az a képviselő választáson, és a legfelső bírósági döntéssel tudták csak eldönteni, hogy ki legyen a képviselő. Akkor Gajdos István lett 2002-ben. Legutóbb 2014-19-ig Brenzovics László volt parlamenti képviselő a legfelső tanácsban. Ő a Petro Poroshenko blokkja nevű pártnak a listáján kapott mandátumot. Néhány gondolat erejéig még a nemzetiségi összetételről szeretnék. Ugye 89-ben volt egy népszámlálás Kárpátalján, akkor 12,6%-nyi magyar élt ekkor. Ez Ukrajnán belül egyen minimális 0,3%-ot jelent, tehát alapvetően nagyon-nagyon kis részét tesszük ki. Ukrajnán a Kárpátalján viszont azért 10% felett vagyunk, ami még jó eredmény. 2001-ben még mindig 12,1%, 151 000 magyart jelent ez. Azóta viszont Ukrajnában nem volt népszámlálás, tehát nem tudni, hogy hányan vagyunk. Hogy miért nem rendezték meg azt, hát valószínűleg nem nagyon találnak rá szponzort, tehát nem tudják fedezni a népszavazásnak a költségeit, egyéb gazdasági problémák miatt. Jelenleg egy 2017-es statisztikai felmérésből tudjuk megsatszolni a kárpátai magyarságnak a létszámát, ez 125 000 főt tesz ki, tehát jelentős fogyásban vagyunk, és ez nem tartalmaz azokat az embereket, akik külföldön dolgoznak, tehát ebben a 125 000 főben benne van az is, aki lehet, hogy évente csak egyszer tér haza. Hogyha őket kivonjuk, akkor nem érje el a kárpátai magyarságban már a 100 000-es létszámot, ami, hogyha belegondolunk, hogy 30 év alatt a harmadával csökkent a kárpátai magyarság létszám, akkor ez egy jelentős fogyás. Ugye emellett még az elvándorlás is komoly problémákat okoz. Ezen a diagramon lehet látni a népességváltozást. Folyamatosan növekszik Kárpátalja lakossága. Ukrajnán belül a legnagyobb arányban növekedett a Szovjetunió időszak alatt Kárpátalja lakossága, viszont a függetlenség óta azóta stagnál, illetve most már fogy is. Magyarság számaránya viszont nem változott, vagy legalábbis nem volt jelentős változás 2001-ig, miközben az államnemzet az növekedett. Ezen a térképen lehet látni a 17-es felmérésnek az eredményét. Röviden csak ezt mutatnám meg, tehát a pirossal jelzett területeken, ugye itt lehet látni, hogy 75-től 100%-ig terjed a magyarságnak az aránya. Tehát a határmenti vidékeken még mindig vannak színmagyar falvak, vagy legalábbis 70-75% feletti települések. Beregszász az az elmúlt néhány évben csúszott ki az 50% alá, ami azt jelenti, hogy már Beregszászon sincsen magyar többség, viszont még relatív többség van, ami azt jelenti, hogy ha az abszolút mértékben, tehát nem érjük el az 50% plusz egy embert, de nincsen nagyobb nemzetiség még Beregszászon a magyarnál, de nem tudjuk, hogy ez meddig fog még tartani. Még a nemzetiségi jogállásról beszélnék gyorsan. Ukrajna ugye 91. augusztus 24-én lett független, és több törvényben is biztosították a nemzetiségi jogokat, ami figyelemre méltó, mert soha nem volt még ilyen nemzeti szabadság, mint amit Ukrajna ígért a 90-es években a kisebbségeinek. Néhány pontban összefoglalva látjuk, hogy egyrészt nemzetiségek az ukrán nép részét képezik, másrészt ugye mindenki eldöntheti, hogy milyen nemzetiségű akar lenni. A nyelvek és a jelképek szabadon használhatóak, akár zászló, akár himnusz, tehát tulajdonképpen minden. A településeknek visszaadták a régi neveit, és garanciát vállaltak a magyar nyelvi oktatásra. Ennek eredményeképpen a kulturális élet Kárpátalján az tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy virágzott, vagy igazából elégedettek lehetünk vele. Az oktatásban teljesen az elemi iskolától a felső oktatásig lehet is magyarul tanulni. Működik ugye 6 darab egyházi liceum, működik 99 magyar tannyelvű iskola, 96-tól Beregszászon főiskola, működik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskola, Orosz Ildikó és Sós Kálmán vezetésével alakult meg. 2005-ben az Ungvári Egyetemen magyar tannyelvű tanszék nyílt, tehát mondhatjuk azt, hogy igazából nem lehetne panaszra okunk. Több könyvkiadó működik, érdekvédelmi szervezet, a KMPS, a Kárpátai Magyar Pedagógus Szövetség, szintén Orosz Ildikó vezetésével. A képen a Kárpátai Magyar Főiskolát láthatjuk, ami ugye magyar támogatással működik, és gyönyörű szépen fel lett újítva. Hozzá kell tenni, hogy ez az iskolarendszer, illetve a hálózatnak a kifejlesztése, ez nem Ukrajnától függ, Ukrajna csak engedi, hogy legyen. Igazából a magyar állam támogatása nélkül ez a rendszer nem tudna működni. És az iskola, ahol én tanítok, az is tulajdonképpen a magyar állam fenntartásából állt, az ukrán államtól lényegében semmit nem kapunk. Jelen pillanatban nyelvi jogokkal van nagyon nagy gond Kárpátalján, ugyanis azok, amiket a 90-es években megígértek a számunkra, és garantálták, azt a 90-es évek végén, 99-től már másképpen publikálták, már nem garantálták, hanem lehetőséget biztosítottak rá, ami ugye már nem ugyanazt jelenti. És a narancsos forradalom után már nem csak, hogy a lehetőséget nem akarták megadni, hanem visszalépések történtek. Bevezették az ukrán nyelvi érettségit, ami ugye eddig nem volt kötelező. Utána ehhez azért visszaléptek, egy évben volt, ha jól emlékszem, úgy, hogy nem volt fordítása az érettségének, azóta mindig elkészítik a fordítást, de ez mindig esetleges, tehát bármikor mondhatják azt, hogy akkor most már nem lesz. Az iskolákat pedig két nyelvűvé akarták tenni, tehát hogy egyszerre kettő nyelven oktassák a diákokat. Ebből ugye volt egy felüdülés, egy néhány évig tartó felüdülés 2012-ben, amikor a narancsos forradalom után ugye újra Janukovics nyerte meg az elnökválasztást, akkor elfogadtak egy új nyelvtörvényt, amely 10%-ban határozta meg azt az arányt, ahol, amikor is a nyelv az regionális státuszt kapna. És ha visszaemlékszünk az előző statisztikánkra, akkor láthatjuk, hogy akkor a kárpátaljai magyarság ezt elérte. Mert 12%-ot alkottunk a kárpátaljai lakosságból, és megkaphattuk volna a regionális nyelvi státuszt, amit viszont soha nem került rá sor, mert 2014-ben megtörténtek azok a változások, amelyek ugye a jelenlegi hatalomra jutották Ukrajnában, illetve a jelenlegi politikai oldalt, mert ugye ma már nem Poroshenko van, hanem Zelenszky az elnöki székben, de ez nyelvpolitikában túl sok változást nem okozott. 17-ben új oktatási törvényt fogadtak el, amely jelentősen korlátozta az anyanyelvi oktatásnak a jogait. 19-ben új nyelvtörvényt, igazából a magánszférára korlátozzák a nyelvhasználatot, tehát minden hivatalos kommunikáció az ukrán nyelven történik. Abban az esetben, tehát bemegyek egy étterembe, akkor szólalhat hozzám a pincér magyarul, hogyha én kifejezetten kérem rá, tehát nem elég az, hogy én magyarul köszönök neki, neki akkor is ukránul kötelező válaszolni, illetve ha valaki ukránul akar kommunikálni, akkor azzal, hát ez mondjuk éppen elvárható, azzal ukránul kell kommunikálni. A nemzetiségeket Ukrajnában három csoportba sorolták, létezik az államalkotó nemzet, ez az ukrán, létezik az őshonos nép, amely olyan nemzetiségeket jelent, akinek ugye az ukrán megfogalmazás szerint nincsen saját országa, de Ukrajnában él. Három ilyet határozott meg az ukrán törvény, a krimitatár, a karaimok és a krimcsákok. A magyar az nem került őshonos nép közé, tehát nem vagyunk őshonosak Kárpátalján az ukrán politikai élet szerint, holott 1100 éve ott élünk, és ugye emiatt ugye az őshonos népnek megvan az a joga, hogy ő tanulhat érettségig anyanyelvén, miközben a nem őshonos nemzetiségek azok nem. Az állami és önkormányzati intézmények dolgozói az új törvény szerint kötelesek igazolni a nyelvtudásukat, nyelvvizsgát kell tenniük, hogyha ezt nem tudják igazolni. És ez alól érdekes módon kivételt képeznek a parlamenti képviselők, tehát nekik nem kell tudni ukránul, valamint a hadsereg hivatásos tagjai. A kulturális életben tulajdonképpen mindent igyekeznek ukránosítani, a médiát, az újságokat, színházi előadásokat, csak úgy lehet nem ukránul játszani vagy kiadni, hogyha van ukrán nyelvű fordítás, tehát a színházakban valamilyen módon meg kell oldani a szinkronizálást, hogyha egy magyar előadást akarunk tartani, vagy feliratozni kell az előadást. Idegenvezető csak akkor vezethet ukrán nyelven kívül más nyelven, hogyha külföldiek vannak, vagy hontalanok a csoportban, ami megint csak problémás, mi nem fogják kérni senkitől az igazolványát, hogy ez most milyen. És oktatás területén pedig ugye azzal voltak problémák, hogy érettségig nem tanulhatunk anyanyelvünkön. Az új törvény szerint csak elemi iskolában lehet anyanyelven tanulni, első 4 osztályban. Utána az EU hivatalos nyelvén beszélő nemzeti kisebbségek számára lehetőség van arra, hogy 5. osztálytól folyamatosan ilyen felépülő rendszerben 20%-tól 40%-ig bővülve 9. osztályig növekednének az ukrán nyelven oktatott tantárgyaknak az aránya. Az oroszoknál ez nem engedélyezett, tehát ott nekik rögtön meg kell kezdeni az ukrán nyelvi oktatást. A felsőoktatás az kizárólag ukrán nyelvű lehet az új törvény szerint, és eltörölték a magyar nyelvű tankönyv kiadót is, vagy megszüntették a magyar nyelvű tankönyv kiadót, ami rendkívül nehézségeket tud jelenteni. Középiskolákban, ahol ugye 10-11. Osztályt jelent, ott a 60%-a a tantárgyaknak ukrán nyelven kell, hogy folyjon az új törvény szerint. Ez ellen a magyar intézmények, magyar érdekvédelmi szervezetek tiltakoztak, és ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van a magyar államnak is, mert kiállt mellettünk, és azóta Ukrajnával szemben védi az érdekeinket. Amennyire jól tudom, valamilyen megegyezés van folyamatban, tehát néhány héten belül meg tudnak majd állapodni valamiben. A kivétel az eddig felsoroltak alól, az a magánintézményeket jelenti. Tehát magánfenntartású intézményeknek nem kell betartani ezt a szabályrendszert, és ugye emiatt szintén nagyon hálásak lehetünk a magyar államnak, mert a magánintézményeket Kárpátalján a magyar állam tartja fent, és ameddig a magyar állam fenntartja, addig működhet a magyar nyelvű oktatás. Hogy végül mi lesz a megegyezés, az meg majd ki fog derülni nem sokára.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben a befejező részéhez érkeztünk, annak az előadásnak a bemutatásában, melyet Szabó György mutatott be, aki Kárpátalja 20. századi történelméről értekezett. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!